csak lépnünk kell. Egy fordulat, száz esély van rá. A mindenből sehová, a mélyből az égig juthatsz. Itt vagy te és én, köztünk a világ. Látszólag nagy a távolság.
Kossuth Rádió Tamásiban, FM 99,6. Felfedező. Nyelvről, irodalomról, zenéről. A műsorvezető Beslin Anita.
Kerek 100 esztendős lenne, ha 8 éve nem szólította volna el a teremtő. Egész életét a magyar népi kultúra megőrzésének átadásának szentelte. Gyűjtött népdalokat, balladákat, hangszeres zenét, tánclépéseket, viseleteket. A mezőség elfeledettnek hitt táncos zenés hagyományait ő ismertette meg a világgal. Köszöntöm Önöket! A felfedezőben a kétszeres Kossuth díjas Korvin Lánccal és a Nemzetművészet címmel is kitüntetett erdélyi néprajztudósra, népzenegyűjtőre, Kallós Zoltánra emlékezünk. Kallós Zoltán, a 20. századi magyar néprajztudomány egyik legnagyobb alakja, 1926. március 28-án Válaszúton született. Az erdélyi népi hagyományok átörökítéséért, a szórvány magyarság felkarolásáért és oktatásáért az 1960-as évek óta dolgozott. Számos kiadvány jelent meg gyűjtéseiből. Munkásságával jelentősen hozzájárult a táncház mozgalom elindításához is. De most hallgassuk őt magát egy 2001-ben készült felvételről.
Egy olyan világba születtem bele, akarva nem akarva, mindent magamba szívtam még gyermekkoromba. Egy másik tényező pedig, hogy a református kollégiumban, ahol én kisgimnazista voltam, ott nagy divatja volt a falujárásnak. Utána pedig úgy az ember, ha belekóstol, minél többet szeretne ebből a világból megismerni. Ráálltam a könyvekre, csángó vonatkozású könyvek, néprajzi vonatkozású könyvek, elkezdtem otthon szülőfalumba, aztán tágult a szemem a környező falvakra, majd más tájegységekre is. Hát tulajdonképpen 4 gyűjtő területen van nekem: a moldvai csángok, a gyímesvölgyi csángok, az északmezőségi magyar lakosságú falvak és a kalotaszegi nádasmenti rész. Az én gyűjtésem az mind a Magyar Tudományos Akadémia adattárában van letéve. Pontosan nem is tudnám megmondani mennyi, hogy olyan 400 körüli magnó és kazetta tekercs. Tanítottam egy darabig, akkor elkerültem Gyimesre, ott egy faipari vállalatnál dolgoztam, és olyan helyzetbe kerültem, hogy terepen kellett kinn az erdőn dolgozni, és egy olyan közvetlen főnököm volt, hogy elengedett egy-egy hétre, bementem Moldvába, nem tudták, hogy hol vagyok a központba. Messze volt a központ, csak gyalog lehetett megközelíteni a havasba, de persze magnum nem volt, és Borsai Ilona egy alkalommal ment Bulgáriába egy folklor kongresszusra, én nem is ismertem Ilonát addig. Az akadémián dolgozott a népzenek kutató csoportnál. Nekem hírül adták, én felszálltam a vonatra, Brassóba, nemzetközi vonatra, hálókocsival mentő, hozott egy magnót magával, egy butovát, ami körülbelül 15-20 kilós volt, és felhúzós szerkezetű, az elektronikus rész pedig elemekkel működött. Felszálltam a vonatra, idatta nekem a Szinaján, leszálltam, visszajöttem, és egy hétig nálam volt a magnó, persze a lejegyzések megvoltam, és körülbelül 800 dallamot vettem fel akkor egy hét alatt, és akkor Ilona jött Gyimesre, és odaadtam neki a magnót, és ez volt az első felvételek, amit rögzítettem, mind a saját gyűjtésemet. Aztán annak idején kimoltam egy alkalommal, és Kodály megajándékozott egy kis magnóval, lőve optával, amivel aztán csodálatos felvételeket készítettem, főleg hangszeres felvételeket. Ő azt mondta, hogy teljes folyamatokat vegyünk fel, és Martin György is táncrendeket. Így kezdődött el aztán nekem a kapcsolatom Martin Györgyel. Az unszolására leírtam, hogy Tánchagyományok egy mezőségi faluba, amit közösen megjelentettünk a tánctudományi közleményekbe, utána jött a Gyimesi Tánchagyományok. Egy ilyen gyűjtés nem lehet öncélú. És akkor kiküldtem, vagy 15 dallamot postán a Tudományos Akadémiára. Meg is írtam, nem tudom kinek kezébe kerül, ilyen dolgok vannak birtokomban, szívesen rendelkezésükre becsátom. Erre Vargyas Lajos válaszolt nekem, hogy sajnos fizetni nem tudnak, de könyveket tudnak küldeni. És akkor kezdtem kiküldeni az anyagot postán. Tehát ez nem volt biztos dolog. És akkor egy alkalommal kijöttem egy ilyen kiránduló csoporttal, három napra, két napra jobban mondva, felmentem az akadémiára, akkor találkoztam Kodállyal először. Hoztam egy néhány felvételt, és megajándékoztak ezzel a magnóval, ezzel aztán megkezdődött a dallamoknak a rögzítése. Ő nem ismerte ezt a területet, nekik csak megjegyzésük volt ilyen, hogy a régi magyar verbunkos zenét a mezőségi románoknál kell keresni, ugyanis van egy tanulmánya neki, összehasonlító tanulmánya, a magyar népzene és a szomszéd népek zenéje, és ebbe kimutatta, hogy a mezőségi románságnál nagy hatása van a székely népzene, hát nem a székely, hanem a magyar. Ugyanis a magyar népzene annyira egységes, hogy ami megvan Dunántól, megvan Moldvába, nincsenek se történelmi, se földrajzi határok, sem szellemi, sem tárgyi vonatkozásban a magyar kultúrában. Nem akarok dicsekedni, de olyan emberektől gyűjtöttem, akik az 1860-70-es, 80-es években születtek, 1900-as évek elején, hol vannak most azok? Ezt kéne nekünk gyakorolni és terjeszteni, és kötelességünk ezeket a hagyományokat éltetni és továbbadni a következő nemzedéknek.
Archív felvételről hallhattuk Kallos Zoltánt, akiről születésének 100. évfordulója alkalmából sokan sokfelé emlékeznek meg. A Magyar Művészeti Akadémia például kerítés kiállítással várja az érdeklődőket. A köztestület Andrássy úti irodaházának kerítésén elhelyezett 15 dokumentumokkal illusztrált tabló a néprajzkutató, népdalgyűjtő életútja mellett a Válaszúton működő Kallós Alapítvány működésébe is betekintést nyújt. Veres Emese gyöngyvér összeállítás elsőként Magyarorsi Ágnes néprajzkutatót hallják.
Nyilvánvalóan csak felvillantani lehet ebből az örökségből, olyan nagyon sok mindent nem lehet egy kerítés kiállításon megmutatni.
Ez volt a munkának a dandár része, tehát nagyon nehéz volt, nagyon rövid, nagyon velős szövegeket alkotni abból a nagy munkából, amit ugye Kallós Zoltán elvégzett, abból az örökségből, amit összegyűjtött. Úgyhogy ezért is döntöttünk amellett, hogy ugyan a tablókon kicsi szövegek jelennek meg, de mindegyik tablón van egy kicsi QR kód is, ami mivel az MMA-nak a honlapjára vezeti át a látogatót maga ez a kis jelzés, ott egy hosszabb szöveget lehet elolvasni a fent jelölt témákban.
Akár tárgyakat is meg lehet nézni, például a múzeum örökségéből?
A tárgyak Válaszúton vannak, úgyhogy oda mindenképpen el kell látogatni annak, aki érdeklődik. Itt inkább a szellemiség és az átadásnak a mikéntje jelenik meg a kiállításban. Nagyon nehéz volt ezt az óriási területet úgy lefedni, hogy az a látogató is, aki most találkozik először Kallós Zoltán nevével, vagy az alapítvány nevével, releváns információhoz jusson, vagy tudja, hogy hol kell esetleg majd utána nézni annak, hogy még mi tartozott ebbe a munkába bele.
Mi az önök idei jubileumi évének a nagyobb kiemelt rendezvénye, amire készülnek még.
Több programmal is készülünk. Igazából az egész évünk a centenárium körül forog. Két megnyitó volt már márciusnak a folyamán, ugyanis Kallós március 26-án született, úgyhogy 24-én volt a Művészetek Palotájában egy Ritka Magyar című est, amivel emlékeztünk, és 28-án pedig a Kolozsvári Magyar Operában volt egy koncertszínház, ami a megnyitó eseménynek lett kinevezve. Mindenféle módon és téren próbálunk a témához kapcsolódni. A következő program volt a Kallós Szász című vándorkiállításunk, aminek az első helyszíne a Budapesti Táncház Találkozó és Kirakodó Vásár volt április 25-én, de folkmajálist rendeznek Kolozsváron a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Mondani valója a Kallós Szászhoz fog kapcsolódni. A nyári táborainknak mindegyiknek úgy szerveztük idén a programját, hogy ezt a témát járja körül. A kicsiknek a szorványtábor, az ifjúsági tábor, a pedagógus továbbképzők programja is e körül fog forogni, és hát természetesen a nagy tábornak is ez lesz a tematikája. A kolozsvári magyar napokon is meg fogunk jelenni, több kiállítás fog egymás mellett megnyílni, és november 13-ai hétvégén lesz egy konferenciánk, ami Kallósnak az örökségét fogja körbejárni. Népzenei, néprajzkutatói, pedagógusi, tanítói, kézművesség vagy népművészet szerető szempontból, tehát itt több szekcióban fogjuk azt megtárgyalni, hogy az örökség hogyan és miként vihető tovább, hogy mindenki a legnagyobb idézőjelben hasznot tudja húzni belőle.
A kiállítás megnyitón elhangzott az is, hogy egy múzeumban nem feltétlenül csak a tárgyak a lényegesek, hanem az azok által szövődő kapcsolatok is, és azt hiszem, hogy a Skanzen és a Válaszúti Kallós Múzeum esetében ez egy többszörös és sok évtizedre visszatekintő kapcsolat, Berecki Ibolya.
Hogyha csak a táncház mozgalom kezdetére gondolunk, ez egy egészen régi kapcsolat, még ha maga a Sonkádi csűrben lehet, hogy Kallós Zoltán csak 2015-ben járt, de ott a táncház mozgalom kialakítói, első szereplői, Sebő Ferenc, Halmos Béla, Sebestyén Márta tartották az építést követően az első csűrdöngölő mulatságot, ez már mind a táncház mozgalom történetének a része. És az is része a történetnek, hogy a Balaton felvidéken tájegység előkészítéseként Hofer Tamás kezdeményezésére, aki akkor még a Néprajzi Múzeumban dolgozott, építész hallgatók járták a Balaton felvidéki falvakat, és délelőtt felméréseket készítettek a leendő skanzen számára, a malmokról. Délután népi táncot tanultak, este pedig táncházoztak. Tehát ez a múlt, de a folyamatosság valóban Kallós Zoltán személyével meghozható, hiszen ő maga elsősorban a mezőségi gyűjtőmunkában szervezése, tervezése során nagyon sokat segített nekünk. A kutatótábor szervezésekor személyekhez, emberekhez ajánlott be bennünket, épületekre hívta fel a figyelmünket, de tulajdonképpen a skanzen feladatához kapcsolódva hasonlóan gondolkodott Kallós Zoltán személye, és az, ahogyan segítette a skanzenben dolgozó, az erdélyi tájegység előkészítése munkálkodó munkatársaimat, beleértve saját magamat is, hasonló volt ahhoz, mint ahogyan a táncház mozgalom iránt elkötelezett fiatal kutatókat segítette és vitte el az adatközlő zenészekhez, énekesekhez, és ezzel számukra egy olyan muníciót adott, mint ahogy nekünk is a mezőségen különösen, amely kiteljesítette a munkánkat, ezt a bizonyos kapcsolatrendszert segített kialakítani, ami Kallós Zoltán gondolkodásmódjának, szellemiségének a legfontosabb saját volt.
S ha már Berecki Ibolya, a Szentendrei Skanzen címzetes főigazgató helyettese említést tett a táncházmozgalomról, most jöjjön néhány gondolat erről és persze Kallós Zoltánról, akinek a munkássága nélkülözhetetlen volt a hagyományos magyar néptánc és népzene városi fiatalokhoz való eljuttatásában, különösen a mezőségi, kalotaszegi és moldvai hagyományok vonatkozásában. Mihály Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője Deák Dórának mesélt az emlékeiről.
Martin György és Tímás Sándor volt az, aki kitalálta azt a filozófiát, hogy hogyan is lehet még akár táncolni nem tudó embereknek is egy olyan tanítási metódust kialakítani, amelyikkel ők könnyedén vagy kicsit nehezebben, attól függ, hogy ki mennyire tehetséges, rá tudja vezetni erre az új különleges szórakozási formára. És azután ezt már igazság szerint csak egy kicsit terelgetni kellett, mert ez egy öngerjesztő folyamat volt. Egyre többen mentek a hírek, szűkültek a terek, már aztán Jászberénybe is lett táncház, meg Székesfehérváron is lett táncház, és aztán odaérkeztünk, hogy ott volt már Erdélybe is, hiszen volt egy jó minta, amit csak egyszerűen adaptálni kellett az erdélyi viszonyokra.
Azt hiszem, hogy ebben nagyon nagy szerepe volt Kallós Zoltánnak is, hiszen ő tanácsadóként is részt vett a táncház mozgalmakban. Hogyan viszonyult ő a tánchoz? Mert ugye népzenegyűjtő volt.
Döntő módon népzene és a vokális népzene az, amit érdekelte, de ő nagyon pártolta, hogy a hozzá bekopogtatókat elvigye olyan helyekre, lakodalmakba, keresztelőkre, olyan táncos alkalmakra, ahol mi, akik oda jártunk, nagyon sokan, azok szembesülhessünk ezzel. Még akkor nagyon erősen élő formájában.
Zene nélkül mit sem ér a tánc, tánc nélkül mit sem ér a zene, ezt most csak én fogalmazom meg így, mert tényleg, hogyha valaki egy néptánc együttesnek a műsorát megnézi, akkor a kettő nem tud egymás nélkül létezni, és Kallós Zoltán volt az, aki nagyon sok mindent összegyűjtött, ugye énekes is hangszeres zenét, népszokásokat és szokásköltészetet is.
Ő beleszületett ebbe a kultúrába. Ő esetében nem arról volt szó, mint Bartók és Kodálynál, hogy városi emberek voltak. Kallós, ő egy falusi ember volt még akkor is, hogyha az értelmiségi részhez kapcsolódott, de én azt gondolom, hogy egy belső kényszer az, ami e felé vitte, és hát annak a hiánynak a látása, hogy nincs, aki ezt csinálja, vagy csak nagyon kevesen. Hát akkor én, ha van rá tudásom, lehetőségem, affinitásom és energiám erre, akkor tegyem meg, amit meg kell tenni. Azok a tájegységek, ahol ő gyűjtött, azoknak a tánc matériája, koreográfiája, tánc tudása, az itt van az Állami Népi Együttesben. Ezek nagyon szépek, ezek a táncok, nagyon szépek az énekek. Vannak rendkívül meghatározóak, például Fordulj kedves lovam napszentület felé, vagy Hidegen fújnak a szelek, de mondhatnánk Hideg Anna nénit, ugye Ördöngös Füzes, aki nagyon sok dallal megajándékozott bennünket éppen az Oli bácsi révén, de a kalotaszegélyeket, a molvaiakat, a gyímesieket. Tehát egyszerűen nem lehet nem fürödni abban az elképesztő gyönyörűséges és nagy mennyiségű anyagban. Ó Istenem, de csúnya ez a szó, mert nem anyag ez, hanem a paraszti lélek rezdülése. És hogy ezt mi megérthessük, ezért ebbe el kell merülni, és ezt azért tudjuk megtenni, mert a Magnó felvételeken ezt Kallós rögzítette a számunkra.
Alkalommal találkozott Kallós Zoltánnal.
Jó párszor találkoztunk Jászberényben is. Fiatal voltam még akkor, a Jászsági Népi Együttesben táncoltam. Én akkor még nem is tudtam, hogy ki ő, de tartott egy előadást, ami nagyon kinyitotta az embernek a gondolatát.
Milyen oldalát ismerte meg? Milyen ember volt ő?
Szerintem egy szelíd ember volt. Sose hallottam kiabálni, csúnya szó sosem hangzott el az ő szájába, és aminek persze mi nem voltunk szemtani, de hát szerintem egy megrögzött tudós ember volt. Remek kommunikációs képességgel rendelkezett, hiszen azoknak az embereknek meg kellett nyílnia előtte is, még hogyha valamiféle közeli viszonyban is volt. Elképesztő memóriája volt. Annyi embernek a nevét tudta is, hogy hol és milyen rokonsági viszonyok. Hát csak tátottam a számot, hogy nem lehetett olyat kérdezni tőle, akinek valami rokonsági viszonyban nem lett volna, vagy nem lett volna ott, nem beszélt volna vele, nem tudtam volna, az ő nagybátyja az jó táncos, a unokaöccse az még hegedülni is tudott. Tehát elképesztő személyi, lexikális tudással is rendelkezett. Azon kívül mindent tudott, ami Erdélyben történt. Tőle jöttek a hírek, rendkívül vendégszerető volt. Nem egyszer, késő éjszaka érkeztünk hozzá, és csak mondjuk másnap indultunk tovább. Nyugodtan be lehetett éjfélkor is kopogni hozzá, nyugodtan ott lehetett aludni, még vacsorát is kapott az ember, és aztán beültünk együtt az autóba, és akkor mentünk Kalotaszegre, vagy Kükölőmentére, Királyfolvára, vagy Magyarózra, vagy éppen oda, ahol olyan esemény volt, amit fontos volt személyesen látni, mert ezek a személyes találkozók ezekkel az emberekkel és az ő közegükben való jelenlét az legalább annyit jelentett, mint az, hogy megtanultunk egy éneket, vagy megtanultuk azt, hogy hova kell a lábunkra csapni. De az, hogy ott akár baráti kapcsolatokat is ki tudtunk alakítani éppen Zoli bácsi első bemutatása alapján, és visszajárhattunk, és szeretettel vártak bennünket, és tudtuk mélyíteni a tudásunkat, a közöttünk lévő emberi kapcsolatokat, tudtunk beszélni az ő életükről, múltjukról, arról a világról, amiben ők léteznek. Nagy köszönet Kallósnak.
A Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője, a Kossuth és Harangozó Gyula díjas Mihály Gábor után Fábri Ivánovics Tünde népdalénekes mesél Kallós Zoltánról. Fiatalon találkoztam vele, 92-ben, 12 évesen. Jártam a Jászberényi Népzenei Táborban, és ott oktatott Zoli bácsi, az énekes foglalkozásokat tartotta, és nagyon-nagyon megragadott, ahogyan az archív gyűjtéseit mutatta be nekünk. Egyrészt azt gondoltam, hogy soha nem fogok tudni így énekelni, tehát, hogy amely példákat elém hozott, azok szinte elképzelhetetlen mutatványok voltak számomra, és mindig mosolygott a szemmel, tehát tudta, hogy nehéz feladatot ad, kihívás elé állít bennünket. Később megtudtam Petrás Máriától, aki ugyanebben a táborban oktatott, hogy a háttérben egymás felé kacsintottak, hogy itt van ez a kislány, róla még fogunk hallani. Na hát, ez volt az első találkozásunk. Aztán volt még érdekesség szintén ebben a táborban, hogy egy népzenei verseny is kapcsolódott hozzá, a Hodorog Luca adatközlő, hagyományőrző moldvai énekesről elnevezett verseny, amelyen indultam, de hát a tábor végén volt ez a verseny, úgyhogy addigra mindig torokgyulladásom volt, és egyetlen egyszer se sikerült megnyerni. Zoli bácsi feldühödött, és büntetésből kaptam tőle egy külön díjat, és azt mondta, hogy menjek el a válaszúti táborba. El is mentem, az akkori zenekarommal, Újvidékről a Kiskormos zenekarral mentünk, fogadott bennünket, és ott úgymond követelőztem, mert mondtam, hogy hát az úgy nem elég, hogy a táncosokkal együtt éneklünk délután, tehát én énekes vagyok, és nekem ez kevés. Úgyhogy azt mondta Zoli bácsi, így rántott egyet a vállán, hogy hát jó, figyelj, csak várj egy kicsit. És másnap elindultunk válaszútra a saját rokonaihoz, vitt engem, és ővelük készítettem gyűjtéseket. Így meghatározta gyakorlatilag a teljes pályámat ez a találkozás. Mondom, a fordulatok érdekesek, majd gyerekként nem láttam, hogy hova vezet, ő pedig pontosan látta, hogy ő olyan dolgokat fog nekem megmutatni, amellyel elindít arra, merre ő gondolja, hogy mennem kellene. És ez egy nagyon nagy ajándék.
Mennyire volt nyitott egyéb dolgokra Kallós Zoltán? Feltételezem, hogy nem csak dalokról, táncokról volt szó.
Nagyon sok oldalú volt, sokan azt is gondolták róla, hogy egy kicsit megszállott, és hogy ez a műkincsgyűjtés, amit csinált még a háttérben, ez már túlzás. Azt híresztelték róla az asszonyok, a rossz nyelvek, hogy Zoli bácsi járt nálam, akkor most már nincsenek szép ruháim, mert mind elvitte. Igazából amit adtak neki, azt nagy örömmel adták, és azt is hallottuk, hogy nagyon büszkék arra, hogy járt náluk, mert valahogy mindenkinek egy kicsi irányt adott, és olyan módon szólt hozzá a műkincs értésével, hogy ez a viselet darab, ez a bútor darab, ez a motívum, akár lebontva a kis apró részletekre, ez mit jelent, és miért kell szeretni, és hova tegye az életében, és mire gondoljon. És ő tudta, hogy azért gyűjti ezeket a kincseket, beleértve a népzenét, beleértve, hogy a táncgyűjtőknek is mindig társa volt, hogy segített hozzájutni azokhoz az emberekhez, akikhez nekünk járnunk kellett. Tehát ő tudta, hogy valami sokkal nagyobb célért teszi mindezt, úgyhogy büszke volt. Büszke volt, és elég szigorú is, de akiket közel engedett magához, azokat viszont nagyon szerette. Egyedül élt, de ettől függetlenül nem volt magányos, nagyon sok ember vette körül, és folyamatosan építette azt a rendszert, amit ő előre látott. Tehát, hogy először csak pici kazettákon adta ki a saját gyűjtéseit, ezeket a kazettákat folyamatosan adta, és a táncház találkozón egy-egy újabb kazettát lehetett tőle megvásárolni. Aztán később, amikor fejlődött a technika, akkor bővítette, CD-n kiadta, és akkor ebből lett a Kallós Archívum. Az apró ruhadarabokból, bútordarabokból, mindenből, amit gyűjtött, használati tárgyakból, azokból pedig egy óriási műkincsgyűjtemény a Válaszúti házánál, és ott pedig a teljes birtokát felajánlotta ugye a gyermekek nevelésére. Én még akkor jártam ott a Válaszúti táborában, amikor még semmi nem volt így kialakulva, a csűrt éppen akkor öntötték fel friss betonnal, úgyhogy arra emlékszem, hogy például kiukadt a cipőm a forgás közben a betonon, de ezek a körülmények most már teljesen megváltoztak, tehát mire ő az időskorát elérte, addigra megnyugvással tudott visszatekinteni arra, hogy ez a sok törődés az nagyon-nagyon megérte, illetve azt is hozzátenném, hogy a saját szakmai előmenetelét is félre tudta tenni azért, hogy tudjon járni gyűjteni. Nem törekedett babérokra, tehát mindig az adatközlőket, mindig a hagyományőrzőket tartotta előtérben, és őket segítette, hogy eljussanak egy-egy meghívásra, elkísérte őket személyesen, mindig tanácsokkal látta el, hogy olyant adjanak elő, ami igazán értékes. És mondjuk a táborokban is, amikor közösen énekeltünk, azért rárászólt, hogyha nem olyant választottak, hogy hát ő nem erre gondolt, és akkor olyankor láttuk a jelzéseit, hogy nagyon figyel, és semmit sem vesz félvárról.
Fábri Ivánovics Tünde népdalénekes osztotta meg velünk emlékeit. Műsorunkban Kallós Zoltán néprajztudósra, népzenegyűjtőre emlékeztünk, aki idén lenne 100 esztendős. Veres Emese Gyöngyvér, Deák Dóra, Kovács Judit és Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a felfedező mai szerkesztője, Beslin Anita. Kallós Zoltán egyik kedvenc dalával búcsúzunk. Ő maga énekel.
Fordulj kedves lóva, napszentület felé, úgy se jövünk többet soha visszafelé, messze földre megyek, elbújdosok kinek, szép szülői hazámat nem látom meg többet. Fújt el jó szél, fújt el,